mocsok nehéz meló. De, és szerintem ez nagyon fontos, hogy aki viszont bejárja ezt az utat, az egy óriási riadal. És piszok jó egy siba.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Mielőtt elkezdenénk az adást, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy miután elköszönünk, ott maradtunk még beszélgetni, és nagyon érdekes dolgok hangzanak el, úgyhogy, ha tudtok, maradjatok itt, hallgassátok meg. És akkor most következzen a várovárt sibás rész. Sziasztok! A sibáról fogunk beszélgetni. Méghozzá a Neked ugatok Siba 1 című adással. És azért Siba 1, mert a sibáról szerintem sokat kell beszélni. Riki, az általam ismert legszófogadóbb, legképzettebb siba, és itt van mellettem Tomi, Riki gazdája. Sziasztok. Riki majd mindjárt kiköltözik innen az örömbe, és nem akárkit hívtam meg a mai beszélgetésre, az Őrmezői Kutyaiskola vezetőjét, Kressák Ágit, aki egyébként terápiás oktató, rengeteg kutyával volt dolga kapcsolata, és rengeteg kutya társadalomba visszaillesztését, gyógyítását végeztem, mert ő azon kívül, mint ahogy mondtam, hogy kutyaiskola vezető még a terápiában ezt a feladatot látja el. Ez azért nagyon lényeges, mert ugye 4 terápiás oktató kollégám van, és ők a kutyagazda viszonynak egy sokkal mélyebb keresztmetszetét látják, sokkal mélyebb keresztmetszetét érzik, úgyhogy hát a sibás beszélgetésre mindenképpen egy ilyen mély tudásból beszélő szakembert szerettem volna elhívni. Riki fészkelődik, úgyhogy majd én itt ki is engedem az ölemből, vagy oda megy Tomihoz, vagy itt bóklászik a stúdióban, de akkor szia Tomi, szia Ági.
Sziasztok.
Sziasztok.
Miért siba?
Ódáskoromban kezdődött. Tehát szerintem még a sibát nem is ismerte senki Magyarországon, én sem, és a szüleim elvittek egy videótékába, ahol mindig kiválaszthattam, hogy mit viszünk haza, mit fogunk nézni, és az Ezüst Nyíl című animére esett a választásom, ami egy 4 rész, 4 kazettán terült el, jól megvágva a japán verzióhoz képest, mint utólag kiderült, a lefejezős részek nem voltak benne, de így sem egy óvodásnak szóló mese volt, és abban az Ezüst Nyíl című mesében akiták és másfajta kutyák harcolnak medvék ellen. És abban a főhős Ezüst Nyíl egy szürke, ezüst színű, tigris csíkos akita kölyök, és az ő apukája Riki, a vörös színű akita, aki medvére vadászik. Hát és akkor ez egy ilyen szerelem lett. Tehát az bennem egy olyan imprinting volt ez a mese, meg a mondani való, hogy ez egyébként egy ilyen hős történet, tehát ilyen mitológikus egyébként, nem véletlen, hogy annyira megfogott gyerekként, és akkor ez a vonzódás a japán kutyafajtákhoz már elkezdődött, és akkor tetőzött, mikor még egy előző párkapcsolatomban az én akkori barátnőm sibát szeretett volna, én nem akartam kutyát, de hát ha már kutya, hát akkor legyen siba, mert az Ezüst Nyíl, és akkor lett egy siba. Ő nem a Riki már csak az én kutyám, és hát ezért siba. Tehát ezek után, a két nagyon meghatározó élmény után, hogy láttam ezt a mesét, nagy hatással volt rám, és aztán egy sibával éltem, aztán már nem volt kérdés, hogyha nekem lesz kutyám, akkor az egy siba lesz.
Egy gyors flash, Ági. Ha kell egy ilyen siba karaktert, itt közben Riki felel jár kell a stúdióba, ezt nem látjátok, de mindent bebarangol. Szóval, ha egy gyors flash-t kellene mondani a sibáról, egy ilyen gyors képet, te mit tudnál betenni? Hozzád sibával járnak, van-e valami jellemző attitűd, mert én is meghagynám neked a kezdést, aztán utána én is mondanék egy ilyen attitűdöt.
Jó, járnak, suliba is járnak tanfolyamra, óvodába is járnak sibával, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy már korán elkezdenek a sibával járni, ugyanis azért szerintem, tehát hogy azért újat nem mondok el a sibáról, hogy azért nagyfokú önállóság és elég erős akarat jellemzi ezt az ősi fajtát, az egyik legősibb fajta. És ami szerintem egy nagyon nagy kulcs a sibához, az az, hogy szocializáljuk, méghozzá nagyon. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy rongyosra szocializáljuk a kutyust, mert hogy mindenféle ingerrel, zajjal, emberrel, kutyával, mindennel megismertetjük, lesemlegesítjük, annál jobb lesz ez a fajta, mert hogy azért egy alapvető tulajdonsága neki is, azért más fajtákra is el lehet mondani, hogy egy bizonyos idő után így szépen összezárnak, hogyha ez a szocializáltság ez nem működik, vagy nem tudjuk jól csinálni, kimarad. Mostanában azért sok mentett sibával is találkozunk, és hogyha kimarad a szocializáció, akkor azért előjönnek elég kemény viselkedés problémák, ami a leggyakoribb a sibáknál az agresszió probléma, ha nem megfelelő a szocializáció.
Hát te egyre mélyebb mentél, mint amit most reméltem, mert aztán még sokkal mélyebbre is bemeltünk. Az én flash-em az ennél sokkal felszínesebb lesz. Nagyon
igen,
sok...
ez nem egy flash volt.
Igen, az én flash-em az a kölyök, tehát ez is rengeteg sibával járnak hozzám, tehát a kölyök tanfolyamoknak az egyik legnépszerűbb fajtája a siba, úgyhogy mi felkent siba specialisták lettünk így a kölyök tanfolyamok során, de a flash-em az a következő, a kutyájukba szerelmes, a kutyájukat végtelenül toleráló, és emiatt nagyon sokszor a mondjuk egyfajta ilyen rendezetlenségben élő családokat, kutyagazda kapcsolatokat látok. Hozzám nem gazdák, hanem rajongók érkeznek jellemzően sibával. Nyilván arról szól a kutyasül, hogy hogyan váljunk gazdává, hogyan töltsük be ezt a feladatot, de ugye jellemzően kíváncsi attitűd ezt segíti, a sibások is nagyon kíváncsiak, de ők inkább rajongói maradnak a kutyának. És mondhatom azt, hogy sok siba gazdinál nem jutok el oda, hogy a rajongásból egyfajta magasabb tudatosságra tudjon lépni. És akkor most már egy picit át is vezetnék oda, amiért beszélni kell erről, mert az egész siba jelenség mögött van egy olyan ilyen zanzítás, egy ilyen, ez a nagyon tipikus, amit által minden fajtánál lehet hallani ilyen felmentéseket, ilyen búcsúcédulákat, hogy az írszettert nem lehet képezni, az agarakat nem kell képezni, hát most a sibánál ez a legjellemzőbb. Tehát az egy teljesen fix, hogy a fix vagy rögzült álláspont a sibatartóknál, hogy a siba nem képezhető kutya. Na most még egy ilyen típus tudok mondani, az az agár, akire ezt mondják, 5-200 pontos kölyökprós kutyánk volt idáig. Az 5-ből egy siba és egy agár. Ennyit arról, hogy nem lehet képezni őket. És Riki a 200 pontos siba egyébként. Nagyon nehéz képezni őket, mert nagyon együttműködés alapú, és ezért sokkal magasabb tudatosságot kér a gazdától. Imádom, a kihívást is imádom, de a gazdát nagyon megméri. Tehát a kapcsolat alapú tréningen, tehát ahol a kutya azért dolgozik, hogy nem is lehet máshogy, mert kényszert egyáltalán nem lehet alkalmazni a sibánál, ugye mi ezt nem is tesszük be a tükörmódszerbe egyáltalán a tanításba, sohasem ilyen kényszer nincs, ugye csak motivációval jelesült klikkerrel dolgozunk, de a sibánál még a motiváció is piszok nehéz egyébként, és egy igazi, egy nagyon magas értékű motiváció van, a kapcsolat, a szociális motivációnak, a kifinomult kapcsolat értékű motiváció, ide viszont nagyon kevesen tudnak eljutni. Tehát ez nagyon megmér. És akkor megvan az állapot, hogy rajong a család a kutyáért, lakáson belül minden fasza, és amikor kilépnek a lakásból, akkor viszont kaosz. De kaosz a köbön.
Ez a misztifikáció azért nem véletlen, hiszen hogyha csak így ránézünk magára a kutyának a külsejére, és azért ugye, ahogy a Tomi is elmondta, hogy a mese, hogy megragadta őt, meg az, ahogy kinéz a kutya, a kisróka jelenség, meg a macska jelenség, ez szerintem azért abból a szempont, a választás szempontjából, hogy miért választanak az emberek kutyát, azért nagy részben azért az is hozzájárul, hogy milyen kinézete van a kutyának, ez a nagyon sejmes szőr, és van egy hihetetlen karaktere is a kutyának. Tehát, hogy az, amikor így választunk egy kutyát a választásban, azért az embereknél nagyon-nagyon sokszor leginkább a külső, hogy néz ki a kutya, mekkora a kutya, és akkor utána jönnek az összes többi karakter fontossága, hogy milyen tulajdonságai vannak a kutyának, mire tenyésztették a kutyát, hiszen ugye azért azt is tudjuk, hogy vadászkutyáról van szó, nagyfokú önállósága, stb. Erről majd még úgyis fogunk később is beszélni. Úgyhogy az, amit te mondtál, hogy érkeznek be a gazdák ezzel a rajongással, amikor...
Igen, ez már kiválasztásnál ott van. Tehát ez nem kialakul, ez már a kiválasztásnál ott van. Nagyon erős szempont, hogy egyéniséget akarnak maguk mellé a gazdák, viszont azért ez egy terhelés a kutyának. Tehát én azt látom, tehát egy kutya akkor tud egészséges életet élni, hogyha lehetősége van jól szocializálódni, játszani, rohangálni, erdőben, parkban, más kutyákkal, stb. Ezt akkor tudom megtenni, hogyha le tudom tiltani a veszélyes dolgokról, illetve vissza tudom hívni. Az, hogy egy sibával ide eljussál, ez nagyon munka, sokkal nagyobb munka, mint más kutyánál, és igen, kölyökkorban, nagyon fontos kölyökkorban indítani már azt, hogy a gátlás felépítést, a szocializációt, az agressziót kivezetni a kutyából. Most egy picit beszéljünk arról, hogy maga a fajta kicsoda, micsoda. Egy ilyen történeti áttekintést kérek szépen, Tomi, hogy mondjál, mert tudom azt, hogy azért te ebből felkészült vagy. Hogy jött létre, miért lett ilyen a kutya, erről beszélj létre egy picit.
Hát ahogy már Ági is mondta, az ősi fajták egyike, tehát a egyes források szerint 14-16 ősi fajta van, amikből ugye a mostani kutyafajták nagy rész kilettek tenyészve, ő az egyik, és emiatt van egy nagyon erős közelsége genetikailag a farkashoz. És ez a temperamentumán is meglátszik. Tehát ez együttműködési hajlandósága alacsony, nagyon nehéz vele kapcsolatot kialakítani. Tehát...
Nem is veszi fel olyan könnyen a szemkontaktust, mint más kutyák?
Nem, nekem pont az előző sibámnál volt. Tehát az első pár hónapban nem nézett a szemünkbe. Ez
egy komoly meló, tehát
nagyon durva, nagyon durva, és így nehéz vele kommunikálni, hogyha nem figyel rád. Tehát, hogyha a valódi figyelme nincs
tehát,
bent.
Azt tisztázzuk, tehát minden kutyát lehet úgy szocializálni, hogy nagyon jó szemkontaktussal legyen, jól figyeljen, de külön extra energiát kell bele tenni.
Ugye miután ősi fajta, tehát hogy a vadállatokhoz tudnám ilyen szempontból hasonlítani, hogy ő mennyire akarja fölvenni a kapcsolatot egy vadonban élő, vagy egy erdőben élő állat az emberrel. És, tehát, hogy ez,
sokkal
ez
jobban el van magában,
igen,
a belső nincs, világában.
Igen, nincs szüksége igen. Kvázi arra, hogy...
Nagyon magas az intelligencia, de ez az intelligencia nem arra van kihegyezve, hogy interakciókat hajtson végre az emberrel.
Hanem, hogy megoldjon problémákat.
Ami extra szívás, akkor, hogyha a gazda nincs egy bizonyos tudatossági szinten. Vagy nem engedi el a kutyát, és akkor meg a kutyának exceszívás.
Igen, én akkor találkoztam ilyennel, tehát hogyha össze tudom hasonlítani, amikor rehabilitálunk menhelyeknek is mentett kutyákkal, nagyon sokat dolgozunk, és van olyan, amikor úgy érkeznek hozzánk kutyák, hogy erdőben nőttek föl. Mindenféle kapcsolat nélkül, emberrel való kapcsolat nélkül, úgy szocializálódtak, hogy nem volt az életében ember, és így ilyen szempontból hozzájuk tudnám így hasonlítani a kontaktálást, azt, hogy mennyire nehéz velük ezt így behúzalozni.
Abszolút, ez a vadállatosság egyébként megjelenik abban az óvatosságban is, tehát ahogy közeledsz felé, tehát ugye megszoktad, hogyha legugolsz egy kutyához, gyerek is kutyám, és oda megy, és dörgölőzik, és nyalogat egy labrador vagy egy golden, hát Riki még velem is néz, hogy most mit akarsz egyébként, mert ez nem az a típusú kommunikáció, amihez én vagyok szokva. Tehát van benne egy ilyen vadállati óvatosság így az emberrel kapcsolatban. Még én is megfigyelem minden nap.
Úgyhogy ez egy extrán jól szocializált kutya egyébként.
Igen, igen. És ugye a történetiséghez kapcsolódik még ugye a második világháború környékén előtt, ugye majdnem kihalt. Tehát ez a, ugye volt egy olyan gazdasági helyzet Japánban, ami nem kedvezett a kutyatartásnak.
Ennyire leredukálódott?
Leredukálódott, igen, és egy három vérvonalból rakták össze, tehát három ilyen japán területen akkor megtalálható Shiba fajtákból lett végül újra összerakva. Mostanra talán a negyedik legnépszerűbb kutya már Japánban újra, tehát ugye a mém kutya, a japán nemzeti kutya Amerikában is nagyon népszerű, de ami nagyon érdekes, és ez meghatározza a jellemét, a történet is, a japánok állatokhoz való viszonya nem gondolnánk, de egy nagyon szabadjára engedő viszony. Tehát, hogy hagyják kibontakozni az állat jellemét, nem nyomják el. És hát ez nagyon meglátszik az ő evolúciójában. Tehát a Japánban a sibák nincsenek úgy bekontrollálva, és a bekontrollálás alatt most azt értem, hogy a családba integrálva úgy, hogy el tud engedni őt a parkban, és behívható. Japánban ez nem elvárás. Ők hagyják, hogy a siba siba legyen. És ezáltal ugye nem alakul ki az, hogy az ember által a családban szocializálva egyre jobban betagozódik, hanem megmarad ez a vérvonal, aki tényleg önálló. És konkrétan pont láttam nemrég dokumentumfilmet, nagyon vicces, nem csak vadászatra használják, sőt vadászatra már nem nagyon, hanem házőrzésre, meg ültetvényőrzésre egész nap majmokat kergetnek. Tehát a majmokat kergetik el az ültetvényről.
De Tomi, az előbb azt mondtad, hogy hagyják, hogy a siba-siba legyen, akkor a te kutyád már nem siba?
De.
Akkor ezt nem értem.
Ő is siba. Úgy siba, hogy illeszkedik abba az életvitelbe, amit én szeretnék vele.
A különböző kultúrák különböző módon viszonyulnak az állatokhoz. És mi egy európai kultúrában élünk, az európai kultúrában az állatok tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy polgárjogot kapnak, de legalábbis a polgárjog felé haladnak. Tehát az ezt most idézőjelben a polgárjogot, az állatvédelmi szabályzás, a viszony az állatokkal egyértelműen abba az irányban halad, hogy az ember bánjon tudatosan a kutyával, és bármilyen állattal. Ebbe az irányba haladunk, hangsúlyozom, nem itt tartunk, hanem ebbe az irányba haladunk. És ugye egy olyan kutyáról beszélünk, ami jellemzően nem ebből a kultúrkörből kerül ki. Azért a mi társadalmunk általában maga, a kutya oktatást, a kutyához való viszonyát jellemzően olyan kutyákra szabta, amely a mi kultúr közegünkben szelektálódott, ott alakult ki. Az általunk tartott kutyáknak szerintem a 90%-a ilyen kutya. De még azok közül is, melyek nem ilyen kutyák, melyek mondjuk valahonnan távolabbról érkeztek, még azok a kutyák is gyakorlatilag besimultak ebbe a viszonyrendszerbe. Ez pedig a finom interakciók világa, a családi kutyatartás világa, ez az angol, most ugye az angol szász kutyás kultúrában látjuk a családi kutyatartás reneszánszát felélenni, vagy nem is a reneszánszát igazából, megújulását, de azért nem reneszánsznak nevezném azt, hogy az őskori állapothoz képest ma újból a családba kerül a kutya, és újból a hálószobába kerül a kutya. Ugye egy köztes periódusban, amikor a kutya kint volt periférián, most visszakerül a családba. Ez a mi kultúrkörünknek az igénye, és ezután mennek mások is, de más jellegű igényekkel. És amikor a siba bekerül ebbe a közegbe, akkor nincs rá megoldásunk, mert nem működik úgy. Tehát azért ne felejtsük el, hogy egészen mondjuk 25, maximum 50 évvel ezelőttig nem ismertünk más képzési technikát, mint azt, hogy felrakunk egy folytóláncot vagy egy szöges nyakörvöt a kutyára, és végig kényszerítjük egy folyamaton a tanítás során. Majd ezután, vagy ez mellett már párhuzamosan, mert azért használtuk korábban is a motivációs technikát, csak korábban elenyésző szinten, jön az, hogy kajával dolgozunk. Nem, a sibánál a kaja sem tud annyira jól működni önmagában, nem áll meg. Már sokkal jobb. Már
a pályán tud működni.
Igen, de nem megbízható nem megbízható, nem kiszámítható. Na most ezért aztán nincsen válaszunk arra, hogy hogy kell a Sibát tanítani, és miután abból a közegből, ahonnan a kutya érkezett, a Siba érkezett, alapvetően más a kultúrközeg, ott eleve nem volt meg ez az igény, tehát nem voltak azok a fajta finom interakciók, az a szoros együttműködés, az interakciós zóna, hogy úgy dolgozzon, mint ahogy az európai, vagy az angol szász germán eredetű kutyatartásban, hogy úgy dolgozzon össze kutyaember, ezért más is az elvárás. De ez nem azt jelenti, hogy a Siba ne tudna Siba maradni akkor, hogyha a finom interakciók világába beviszem. Ez nem jelenti azt, hogy a Siba ne tudná megtartani az egyéniségét, mert abszolút azt tapasztalom, hogy amikor a gazda tudatosságában elér oda, hogy kapcsolatot épít a kutyával, és a kutya már a gazdáért, a gazdának akar dolgozni, és ez a minőség a lakáson kívül is megmarad, mert ugye a Sibával a lakáson belül nincs baj, de a lakáson kívül is van a kutyának olyan belső motiváció, hogy örömet akar a gazdának szerezni. Ez nagyon nagy meló egyébként ezt felépíteni. Iszonyatos nagy meló. Akkor a Siba megmarad Sibának, és közben beéri, vagy még meg is haladhatja ilyen értelemben a szinte bármely kutyafajtát. Csak elképesztően nehéz meló. És óriási csapdát rejt az, hogy tele van feloldozással, búcsúcédulákkal az az út, ami a Siba tartó vár, mert folyamatos felmentéseket adunk neki. Ez is egyfajta ilyen attitűd volt szerintem, hogy ők a sibaságát hagyják megélni. A sibaságot meg lehet úgy is élni, hogy az emberrel a szoros interakciókra, akár ingergazdag környezetben is képes legyen, csak rohadt nehéz.
Kontinens senként, országonként, földrajzi helyenként eltérően kutyázunk, és gyakorlatilag, tehát hogy nekem az a megfigyelésem, hogy akár hogyha csak a szomszédokhoz megyünk el,
már ott is változik
az, hogy melyik társadalom hogy kutyázik, és hogy mi az elvárása a kutyával szemben, hogy miért veszi magához a kutyát, miért választja azt a kutyafajtát, meg miért választ egyáltalán kutyát. Én azt gondolom, hogy itt mi magyarok, főleg itt a városi környezetben, mert azért ott nálunk is azért eltérő a vidéki környezet, hogy miért, mert ugye megjelenik az igény, hogy társként hozzuk be, családtagként hozzuk be a kutyát magunk mellé. Már ilyenkor más az elvárásom a kutyával szemben. Ugye, amíg ugye Tom is mondta, hogy ugye Japánban meg ugye a Sibának az a dolga, hogy akkor a majmokkal kergetőzön, meg küzdjön, meg vadászon. Ugye más az interakció, és más a kommunikáció a kutya és a gazda között.
Ösztöndrájvok mozgatja a kutyát.
Igen.
Sokkal kevésbé interakciós területen használják, mint inkább ösztöndrájvok alapján.
Igen, és már, tehát, hogy ott is választják társként a Sibát, tehát, hogy nem csak azért, hogy munkát végezzen. Itthon viszont, vagy Amerikában például kevésbé munkakutyaként használják a Sibát, hanem inkább a társas lényként, és megjelenik az igény, hogy igen, foglalkozzon velem, igen, nézzen rám úgy a kutya, mint gazda vagy, mint társ. És akkor megjelennek azok a dolgok, hogy akkor hogyan lehet képezni a kutyát, hogyan lehet hozzá kapcsolódni, hogyan is tudnám motiválni a kutyát, a kajával nem elég jó, a szociális kontakt, hogy hogyan is tudnánk ennek egy picit nekivágni, és akkor jönnek ugye itt tovább ezek a részek a kutya kiképzésben vagy oktatásban, hogy hogyan lehetne ebbe jobban belemenni az agarazásba, a sibázásba, hogy hogyan tudnánk őket megfogni, és aki nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg.
Egyenesen,
hogy igen, sokan vannak még azok a gazdák, akik a felmentések irányába mennek, mert fel akarják, nem a kutyát akarják szerintem feloldozni, nem saját magukat, hogy miért nem tudja elengedni a kutyát, hogy miért nem akar, nincsen eszköze rá, nem akar belemenni olyan dolgokba, amivel tudna esetleg a vágyai felé elmenni, hogy a kutyája jobban kapcsolódik, akkor inkább elfogadja azt, hogy ő nem kutya, hanem macska.
Igen. Hát nagyon fárasztó a Tomival is, mikor sétálunk. Hát látom, Tominak is figyel. Tehát ez egy nagyon jól kontrollálható, nagyon jó kézben tartott kutya, de a Tominak egy erdei séta során folyamatosan figyelnie kell. Tehát amíg én mondjuk a kutyámnál felprogramoztam azt, hogy nem mehet el tőlem, mint olyan 20 méternél messzebbre, és akkor a séta alapelve, hogy 20 méternél nem megy el messzebbre, azért a Riki mindig bekérdez, és mindig figyelni kell. És ha nem szólsz rá, akkor elmegy nagyon messzire. Tehát folyamatosan figyelni kell. Minden kutyát figyelni kell, de őt azért egyenlésebben.
Simán kell egy extra figyelem, igen.
Igen. Fárasztó.
Igen, és ahogy mondtad, Japánban is megjelenik, és a japán kultúra ugye a végletesség kultúrája, tehát a másik véglet ott meg az a nagyon babusgató, konkrétan babakocsiban, tehát voltam Japánban, tényleg babakocsiban tolják sokszor a Sibát, tehát ez nem, de visszakanyarodva itthonra, és nekem volt egy cél a fejemben, hogyha majd egyszer egy Sibás podcastben beszéltek a Sibáról, és el kell mondani, mi az, hogy nehéz egy Siba, tehát mit jelent az, hogy nehéz, meg hogy egy kemény gazdát kíván, meg nem ajánlják első kutyás gazdának, hogy ezt mindenhol
a kemény, mi az, hogy kemény gazdát hát kíván? Mert én szerintem nem kemény gazdát kíván a Siba, mert a kemény más asszociációt
így
hoz.
Van, bennem más asszociációt okozott, amikor olvastam annól, mert hát én tudok kemény lenni, tehát rá kell szólni, rá tudok szólni. Hát ez egyáltalán nem, nem úgy működik, ahogy az ember elképzeli. Tehát itt a keménység azt jelenti, tehát az, hogy nehéz kutya, az azt jelenti a Sibánál, nem az, hogy keményen kell rászólni, hanem az, hogy pont úgy kell rászólni és viselkedni vele, ami általában a legnagyobb nehézséget okozza neked személyesen. Tehát amikor legszívesebben kitekernéd a nyakát, akkor türelemmel, és néha, amikor türelemmel lennél iránta és tolerálnád, akkor viszont rá kell szólni a saját érdekében.
Sőt,
és ez a nehéz.
Igen, bocsánat, hogy én a keménységet azt én úgy fogalmaznám meg, hogy úgy kell keménynek lenni, hogy a következetesség az kvázi keménység. Tehát, hogy az ember nem mindig tud, vagy akar tudatosan következetes lenni. Tehát, hogy nem az a cél, hogy a kutyát agyon nyomjuk. Tehát, hogy nem ez a megoldó kulcs, hanem az, hogy mindig következetesen tudok a kutyával viselkedni, mert hogy pont ezek a rések azok, amiket majd ő az intelligenciájánál fogva is szépen ki tud használni, és ki tud bújni alóla, és szerintem inkább ez az a keménység, tehát hogy itt kell keménynek lennem, hogy következetes vagyok.
Igen, hát egy nagyon erős önreflexióval, egy nagyon erős magamra irányított figyelemre, és ez a magamra irányított figyelem, ez a kutya viselkedéséből kell, hogy keletkezzen. Tehát mindig jól kell tudjak reagálni a Sibára. Én a keményet inkább a kutyára mondanám. A gazdánál azért nem jó szó szerintem a kemény gazda, mert igen kemény, mert kitartó. Talán inkább ezt mondanám, hogy kitartó. A gazda szempontjával a kitartás.
Úgy is mondani, kemény helyzetben lévő gazda. Nem a gazda kemény, hanem okay, kemény a helyzet.
De a kutya viszont kemény. És abban az értelemben kemény, ahogy annak idején Kotof Olivér megfogalmazta a kemény kutyát, hogy mi a... Tehát a kemény kutya az, aki nehezen áll be a gazda akarata mögé, aki nagyon megméri azt, hogy aki az ő ösztön programja fölé el akar írni egy másik programot, az kicsoda. Nem adja oda könnyen. Ilyen értelemben kemény. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy egy optimális kutyánál, ha a gazda téved, nincsen baj, mert a kutya érti, tolerálja. A Sibánál, ha a gazda egy picit, nem is kell tévedjen, csak egy picit nem figyel oda, teszem fel, előveszi a mobiltelefont, vagy egy olyan szituációba kerül, már romlik is szét a rendszer. És van egy ilyen Sibás sztorim, szintén egy nagyon jól képzett Sibáról van szó, aki alapvetően jól működik, de egy deal alapú rendszerben működik jól. Tehát a tekintély azért nem állt be a gazda és a kutya között, és a kutya észrevette, amikor a gazda bankkártyával fizet, akkor nem figyel rá. És akkor abban a pillanatban gengszterkedik. Abban a pillanatban. És a Siba ilyen. Tehát a kutya kemény, és a gazdától pedig nagyon erős kitartást kér. Olyan értelemben, hogy a gazda a séta során folyamatosan dolgozik. És akkor még az agresszióról nem is beszéltünk. Mert a Sibának ugye van egy ilyen, nem mindegyik Sibánál, de a Sibára, mint fajtára elég erős jellemzőként oda tehetjük a magas agresszió szintet. Nagyon könnyen veszi elő a viselkedés repertoárból az agresszió megoldást. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy magas az agresszió hajlama. Ez azt jelenti, hogy a környezet kihívásokra nagyon sok választ adhat a kutya. Nagy a repertoár. Elkerülheti, feltérképezheti, illetve felléphet elriasztó magatartással. És a Siba nagyon könnyen húzza ezt elő. És erre nem figyelünk oda időben, ugye, akkor ez felprogramozódik, rögzül, ez egy fix megoldás lesz a kutyánál, és az viszont már rémálom. Tehát amikor a Siba nyirogatja ki a környezetében a jó kedvet, meg a játékot, és nem lehet elengedni, és ha bejön egy olyan kutya, aki nem tetszik, és akkor folyamatosan azt kell nézni, hogy ne találkozzon össze olyan kutyával, és tehát az már nagyon nem jó. Az már egy olyan szintű kompromisszum, ami már az emberi kapcsolatokat is nagyon csúnyán mérgezi.
Nagyon nehéz innentől kezdve, ugye, tehát, hogy pont arról volt szó, hogy ahhoz, hogy mondjuk ezt a megoldó kulcsot elvegyük a kutyától, tehát, hogy ne ezt használja, amikor neki konfliktusa van, nem tetszik valami, stb., és előhúzza ugye ezt a kártyát, az agressziót. Ahhoz, hogy ezt kigyomláljuk a kutyából, mert ugye ez kvázi nem fog elmúlni, mi azt tudjuk tenni, hogy a kutyát folyamatosan abban tartjuk, hogy nem, ne ezt válaszd, hanem válaszd az A, B, C, D, bármelyik másik verziót, a konfliktusod megoldásaképpen.
Ne ezt húzd elő. Igen.
Ne ezt húzd elő. De ehhez pontosan megint előjön az a tudatosság és az a következetesség, hogy innentől kezdve, tehát 120% figyelem. De nem lehet azt, hogy akkor nem figyelek oda. Főleg akkor, amikor mondjuk egy olyan, tehát feltérképeztem a kutya viselkedését, és tudom, hogy mire szeret a kutya mondjuk az agressziót előhúzni, és hogyha egy ilyen közegbe viszem a kutyát, egy ilyen inger környezetbe viszem a kutyát, akkor ott nincs olyan, hogy nem figyelek oda a kutyára. Mert akkor ott már egyből be kell lépnem, hogyha a kutya azt az utat akarja választani, akkor ott azt nem szabad nekem megengednem, hogy ezt választanám, válaszd a másikat, arra meg viszont mehet a megerősítés, hogy ő az elkerülést választotta, vagy a bekérdezést választotta, hogy bekérdezi a gazdát, hogy most mit lehet ebbe tenni, vagy van még X verzió, és itt megint előjön az, hogy ki áll a kutya mögött. És hogy ugye itt az, hogy át tud-e váltani a gazda abból a rajongásból, amikor kiválasztotta a fajtát, át tud-e, a rajongás megmaradhat, csak át tud-e lényegülni.
Egy felelős viselkedés.
Igen, abban, hogy tudatos legyen figyelem. Abban, hogy viszi a kutyát.
Igen. Tehát a felelősségvállalás és a nagyon erős figyelem.
Igen.
Neked agresszió?
Nincsen, szerencsére. Lekopogom. De a jelek ott vannak. Tehát látszik, hogy van benne egy ilyen hajlam.
Én nem azt látom a Rikiben egyébként, hogy nincs agresszió, de valóban nem magas agresszió szintű kutya, hanem azt látom, hogy nagyon korán, ugye kölyök tanfolyamon már a legelső pillanattól kezdve nagyon tudatosan nevelted a kutyát, nem engedtél egyáltalán olyan szetteket felhúzni a kutyának, ami...
Ilyen problémát ami okozó agressziója nincs, de látszik, hogy azért van benne egy bugi.
Szeretnék egy ilyen szintézist tenni ezzel a Siba helyzettel kapcsolatban, hogy oktatóként én mit látok. Egy, a kutya nagyon nagy egyéniség. Kettő, a gazda jellemzően rajongással fordul a kutya felé. Három, és ez nagyon fontos lesz, sokkal magasabb értést kér a gazdától. Oktatóktól is nagyon ritkán látom azt az értést, hogy egy Siba tartására alkalmasak legyenek. Tehát sokkal mélyebb értést, nem lehet sztereotíp technikákkal, a kutya komplex értésével lehet csak egy Sibát nevelni. Ez már önmagában nagyon erős korlát. Tehát akinek nincsen erre, ambíciója, hogy ezt az értést felszedje magába, És ez épp a napokban beszélgettünk arról, Ági, hogy felolvasta egy hirdetést, hogy másfél éve találkozott a kutya kiképzéssel először, azóta rengeteg pénzt elköltött a kutya kiképzésre, és most elindítja a kutya kiképző tanfolyamát, nem hogy kutyát képezni tanulna meg, hanem kutya kiképző tanfolyamat indít. Tehát itt azért egy csiba értése, tehát az a tudása, hogy egy csibát értsél, az sok év kitartó munkát kér, kifinomult, szenzitív figyelmet a kutya irányába. Tehát a kutya értése, és utána ennek a figyelemnek a fenntartása.
Értése és olvasása. Tehát, hogy ráadásul így, az így a fajta, ja, úgy gondoltam, az a fajta, aki sokkal kisebb jeleket használ a kutya kommunikációban, tehát sokkal finomabb jelzéseket használ.
Igen, tehát jellemzően már a megelőző jelzés, tehát itt akkor még egyet pontosítok, ha már ennyire belementünk, ugye nem elég magát a jelzést észlelni, hanem a megelőző jelzésekre kell a gazdának egy nagyon finom értése legyen, mert a megelőző jelzéseknél tudja még megfogni a kutyát. Mocsok nehéz meló. De, és szerintem ez nagyon fontos, hogy aki viszont bejárja ezt az utat, az egy óriási riadal. És piszok jó. Egy siba. Tehát a feleségem is szerelmes a Tomi kutyájába, és nagyon szeretné, hogyha sibánk lenne. Ugye most elment az öreg kutya, hogy nekünk aktuális lesz majd egy kis kutya. Én nagyon, tehát én a kihívást a jagdban keresem, de azért a siba is kihívás.
Nem tudom, idézhetem, hogy mit mondta, hogy miért nem szeretné a sibát, nem tudom, emlékszel-e, hogy tényleg kihívás, de ennyi időm nincs. Igen, nem tudom, lehet-e, fogják nézni szerintem olyan gazdák, akik még gondolkodnak sibán, tehát hogy lehet-e kiüzenni, hogy én nagyon örültem volna, ha valaki ezt mondja, hogy tehát amit tehet egy ilyen gazda, mert ez a figyelem, meg értsük, persze, de ugye, ami kézzel fogható az elején, hogy a lehető leghamarabb óviba és suliba. Most nem azt mondom, hogy menjenek hozzád. Emlékszem még az első órán, az első sibával, amikor ránk került a sor a bemutatkozónál, azt mondtad, hogy ezt a tanfolyamot általában nem szokták abba hagyni gazdák, de ha valaki abba hagyja, az 10-ből 9-szer siba. Egyszerűen nem bírják azt a terhelést, azt a nyomást. Tényleg iszonyatos terhelés egy siba. Tehát amikor én meglátom a posztot a Shiba Inus csoportban, hogy van egy 4 hónapos, vagy van egy 5 hónapos sibán, milyen kiképzőt ajánlatok, akkor így azt értem, és ezt mondom a siba tulajdonosoknak, hogy úristen, de el vagy késve. Te jó ég. Hú, de nem irigylem ezt az utat, amit mostantól be kell járni. Tehát azonnal, ahogy mehettek oltás után.
És még az első sibátoknál, ugye, annyira öreg vagyok már, hogy még ott is részt vettem, mert hogy ugye ott azért kellett egy picit korrigálni még.
Picit az nem elég
a viselkedésében.
Igen.
A mai napig megy az úzás, igen. Tehát ott...
Megy, és ott ugye a másik akaratos kutyával találkozott a siba a malamuttal, aki kvázi abból a szempontból sok hasonló karakterjegyet hordoz magában, mint a siba, az akarat, a magas agresszió szint, és viszont egy jól kommunikáló, kölykökhöz értő terápiás malamuttal találkozott akkor a kutya, és akkor az ott nagy hasznossággal bírt a viselkedésében.
Igen, és segítséget kértünk Annu Ágitól, mert ugye volt tehát egy 2,5 kilós kis krumpli gombóc, és elvittük a családba, ott volt egy agresszióhajlamos puli, és nagyon féltünk, hogy bántani fogja a kiskutyát, a 11 hetes kiskutyát, és hát összeengedtük őket, és szétdominálta a pulit. És akkor éreztük, egyszerűen nem tudtuk kezelni, nem tudtuk.
Kitiltottak titeket? Sibástól.
Hát nem szerencsére, mert hogy ugye megvesz a külseje, de amitől aggódtunk, hogy szegény kutya, akkor láttuk, nem tudtuk még, hogy ez mit jelent, hogy te jó ég. És ugye mentünk hozzád, és megkérdeztük, hogy nincs egy kutyád, aki esetleg dominálna, eddig 3-mal találkozott, és mindélő volt a főnök.
Itt gyorsan tegyünk ide egy felkiáltó jelet, hogy ezt szigorúan tilos otthon alkalmazni.
Igen.
Tehát a kutyák gyógyításába a kutya kommunikáció nagyon fontos szerepet játszik. Ahhoz, hogy terápiás oktató legyen valaki, és ezzel a tudással ki tudjon állni mások elé, ahhoz hozzávetőleg 10 év kőkemény szakmai tapasztalat, és nap mint nap sok-sok kutya ismerete, és egy rendszer működtetése kell. Jellemzően nálunk a 4 terápiás oktatóból 3 terápiás oktató, vagy iskolavezető, vagy volt iskolavezető korábban. És egy munkatársunk, Marian az, aki nem volt iskolavezető, viszont ő az alapítója, és ő hozta létre ezt az egész Magyarországon az egész kutyával terápiázó intézmény, az a Marian által, Marian keltezése által jött létre, még valamikor ugye a 90-es évek végétől dolgozunk mi már tudatosan terápiával, és aztán ennek nagyon torz kihatásaival lehet találkozni. Találkoztunk is nem egyszer, ahol gyakorlatilag szinten elfogó kutya szinten adnak el terápiát. Isten ments, soha. Egy terápiás kutyánál a legelső bekerülési küszöb, hogy soha nem haraphatja meg a másik kutyát, és a többi. Ugye itt most viselkedésterápiás kutyáról beszélünk. És az Ági ugye ennek egy olyan szakembere, aki nap mint nap olyan kutyákat gyógyít, segít visszatérni ezt most csak a Tominak a megjegyzéséhez. Tehát ott van relevancia, hogy egy ilyen szakember tud segíteni. De alapvetően a korai szocializációval érdemes ezeket felprogramozni.
Igen. Maximálisan egyetértek. Ami még fontos, hogy megjelenik a futtatókban az a...
Majd lerendezik egymás között. Tök jó. Onnan menekülj. Aki ezt mondta, na azt kerüld el, de nagyon
általában
messze.
Általában mindig a nagyobb kutya gazdája mondja azt, hogy majd lerendezik egymás között. De érdekes módon nekem még, amikor a Kájjal mondjuk megjelentem, akkor nekem nem
akkor
mondták,
nem mondták
hogy
igen.
Majd lerendezik egymás között. Az, ami még fontos ennél, vagy fontos volt ennél a jelenetnél, hogy összeengedtük a két kutyát, az én malamutomat és a ti sibátokat, hogy talán nem is azt mondanám, hogy ledominálta, hanem úgy kezdett el vele beszélgetni és játszani, hogy kvázi korlátokat állított,
határokat mutatott, föl amiket neki. Nem léphetett át. Igen, ez a terápiának a lényege. És nem az, hogy dominancia, az egy gyűjtő fogalom.
Igen.
A dominancia innen, onnan, amonnan tevődik össze. Most ebben nem menjünk bele, de egy adást szentelhetünk majd
egyszer
a dominanciának.
Ezért gondoltam így kihangsúlyozni.
De rossz érzéseket vált ki az, amikor azt mondjuk, hogy dominál. Ugye itt a dominál az azt is jelenti, hogy a játékban megtartja a pozícióját. Nem megy be a másik kutya alá. És nem engedi, hogy a másik kutya rátegye a fejét, nem engedi, hogy rátegye a lábát.
Ő választja meg a játéknak a stílusát, hogy hogyan
fogja. Vagy esetleg a kutya nagyon szertelen, akkor lekeresztezi az útját. És tehát, hogy ezt fontos érteni, hogy ezek mind a kutya kommunikációban nagyon finom jelzések, Ági, ugye?
Igen. És ezért is fontos a szocializáció, hogy minden, tehát hogy a kölyök sibánál, illetve az összes többi kutyánál is, de náluk aztán tényleg extrán fontos, hogy egészséges viselkedésű kutya legyen. Mert hogy minél több kutyával és kutya kommunikációval találkozik a kutya, annál szélesebb lesz a repertoárja. És ugye a minél szélesebb egy kutyának a repertoárja, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy kiesik belőle az, amit mi nem szeretnénk. Mert hogy van még lehetőség mást választani. Tehát, hogy ezért is fontos maga a szocializáció, és az, hogy ismerjen meg a kölyök siba nálánál kisebb kutyát is, nálánál nagyobb kutyát is, olyan kutyát is, aki nem úgy kommunikál, ahogy ő kommunikál. Mert hogy az is sajnos egy gyakori dolog, hogy sibát sibával, mert hogy ők megértik egymást. Viszont ott egyetlen egy dolog fog erősödni.
Bogzsáknak tekintik
utána. Hogy igen. És utána nem lehet mondjuk egy finomabb kommunikációjú kutyához
beereszteni. Ezért is fontos az, hogy tehát itt most két dolgot is hozzá kell szóljak, és remélem, hogy nem felejtettem a másikat. Mert az egyik az volt, hogy találkozzon minél több kutyával. Igen, ám, de a szocializációban olyan is előfordulhat, hogy kifejezetten káros bizonyos kutyákkal összetalálkozni. Azoktól ne neküljünk. Tehát ahol a kutya magas agresszió hajlammal megy be, azt a programot átadja a kutyámnak. És oda nem viszem. Tehát, vagy olyan sérülést okoz, pszichés sérülésre gondolok, nem fizikai sérülést, amit utána a kutyából nagyon nehéz kiszedni. Tehát ezeket érdemes mindig szakértő közegben. És a sibáknál egy nagyon tipikus probléma szokott az lenni, hogy a gyengét szelektálják. Sajnos ez nem csak a sibánál, tehát nálam a kaukázusinál is ez egy probléma. Az ősi fajtáknál ez egy olyan skill, ahol ők még azt gondolják, hogy nekik kell az evolúcióról gondoskodni, és ott nagyon él az, hogy a nem életre való egyebek, a gyengébb egyebek, azok kvázi akár likvidálásra szorulnak, de mindenképpen egy nem kívánt jelenség. És a sibába ez emiatt nagyon erősen benne van, hogy a gyengére, az elesetre, a szerencsétlenre csúnyán rá tud fixálódni, és magas agresszióval tud vele szembe megjelenni. Nem minden sibánál, de neked sok sibánál találkozom.
Ez egyfajta vadászösztön megnyilvánulása is, hiszen ugye azért azt is tudjuk, hogy a siba vadász, és legtöbbször azért ugye arra volt használva, hogy madarakat, kisállatokat hajtson fel.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez klasszikusan nem egy vadászösztön, mert a fajtársi viszonyban is megjelenhetnek vadászmotívumok, lásd a terelés és a többi, hiszen az is gyakorlatilag módosult zsákmányviselkedés, de most maradjon még egyelőre polcon egy későbbi adásra. Viszont ez a jellegű viselkedés szerintem, még hogyha ad is, tehát maga az alapprogram, hogy ő vadászkutya, ad is viselkedés motívumokat, itt igazából ez az atavisztikus minőség áll mögötte. Mert hogy a kaukázusi nem vadászkutya, és mégis nagyon erősen ott van jelen benne. A korkaukázusiában szerencsére, vagy nem szerencsére, nem tudom, egyre kevésbé, de nekem például egy az őskaukázusimban nagyon erősen ott van ez, hogy aki nem életre való, az nem jöhet a csapatba. Úgyhogy nekem minden nem életre való kutyát, az ő számára nem életre való kutyát külön projektbe vezetni a csapatba. Most például a lányom kutyusa is, aki most egy mentett kutyus került a családba hozzánk, ő is egy ilyen szempontból egy érzékenyebb, finomabb kutya volt, és el kellett fogadtatnom, és az egy pár nap volt, amíg már teljesen figyelem nélkül biztonságba el tudta maga mellett fogadni. És ez a program egyébként itt van a sibánál is. Nagyon jellemző, hogy Jorma első pillanatra beleszeretett a Rikibe. Nem véletlenül, mert ezek a kutyák egészen más szelekciós elven választódtak ki, nagyon sokáig szelektálódtak természetes alapon, már a természetes, na bocsánat, nem természetes alapon, hanem pragmatikus alapon, tehát nem családi, meg nem emocionális alapon, meg nem küllem alapon, és ezért aztán valóban nagyon erős belső ösztönt ad. Tehát a Jorma, aki egyébként te is dolgoztál vele, nálad szocializálódott, te képezted terápiás alapokra, illetve a Marian. Jormának ez a szettje elég éles, hogy ki az, akinél valami kilóg, és Rikiért rajong.
Van még egy másik tipikus siba dolog az agresszió mellett, ugye a beifatóság meg a szökés. Tehát ha van még egy, talán még az agressziónál is gyakoribb, hogy a sibát, ha látsz, akkor pórázon látsz. Ha sibát látsz póráz nélkül, a kúfónak néznek, főleg a siba tulajdonosok.
Igen. Nagyon magas szinten kell érteni a kutyát. Reflektívnek kell lenni a kutyára. Ugye, tehát az Ági ugye az előbb azt mondta, hogy látni kell a kutyát. És nagyon nagy figyelemmel kell jelen lenni. Konkrétan, mondtam ma egyszer, de most megismétlem, tehát sibát sétáltatni az munka.
Ez így van. Alapvetően, hogyha én most itt azon gondolkoztam, hogy egyébként tök érdekes, mert azért, ha így egy picit így végig gondolunk így fajtákba, akkor mindegyik fajtába bele lehet egy picit egy ilyen tulajdonságot látni. Ami csak a sibában, meg ez egy picit így ilyen csomagként, igen, így, tehát hogy így felnagyítva megérkezik. És gyakorlatilag olyan, mintha egy olyan kutyát kapnánk, hogy tanulj meg kutyázni, tanulj meg figyelni.
Legyél oktató.
Igen, tehát hogy mint hogyha ezért lenne.
Igen, abszolút teljesen egyetértek. Karma gyorsító.
Így is hívhatjuk, igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy el tudtatok jönni. Én azt hiszem, hogy ezt most nem lezártuk, hanem abba hagytuk, mert a siba ma az egyik legkedveltebb fajta, egyre többen visznek haza a családba sibát, és folytatni szeretnénk, hogy mikor vigyél sibát haza, és mikor ne vigyél haza sibát. Szeretnénk még behívni egy későbbi beszélgetésbe tenyésztőt is, gazdát is. Remélem, hogy hamarosan visszatérünk, akár veletek folytatjuk a sibáról a beszélgetést. Köszönöm. Sziasztok. Ennyi.
Köszönöm. Sziasztok.
Sziasztok.
Volt egy olyan sibám, aki Tájföldről hoztak, ott mentették. És Tájföldön ez egy sima keverék. Hogy nagyon érdekes, mert hogy arra tele a menhely szinte Tájföldön majdnem siba-siba keverékekkel volt tele, és hogy arra használták ott, abban a régióban, legalábbis a gazda ezt mesélte, hogy kígyókat fogjanak.
Beszarok.
És ugye ők ott éltek kint, befogadták ezt a kutyát, hazaköltöztek Magyarországra, és egyszerűen nem tudtak a kutyával létezni Budapesten, mert ugye más körülmények között éltek kint, mint itthon, és akkor megérkeztek hozzám. Egy év volt, mire áttudtuk a kutyának a figyelmét a gazdára, és nem a földön mozgó, hosszú alakú tárgyak és élő lények figyeléséről extrém magas agresszió, és igen, csak kicsikre megnyilvánuló agresszióval bírt a kutya, de nagyon-nagyon kőkemény meló volt.
Hú, basszus. Ugye említetted például Ágia Izet a menet közben nem az ember mellett született kutyát. Tehát ez egyik legérdekesebb dolog, mert tulajdonképpen az, hogy mi a kutya, azt azon keresztül tudjuk meg, hogy mi van akkor, hogyha nem ember mellé születik, ha nem simogatja ember, ha nem találkozik vele ember, és úgy nő bele mondjuk a két hónapos, három hónapos korba.
Ez egy nagyon ilyen szomorú, nekem, legalábbis nekem, én elég sok ilyen kutyával, a Bora révén is, meg tehát, hogy sok ilyen kutyával dolgoztam, és be kell valljam őszintén, hogy kevesebb volt a sikersztori, mint a nem siker. Az a kutya, amelyik, tehát nyilván függ attól, hogy milyen korban tudtuk kihozni onnan a kutyát, de általában, ha már fél év fölött egyedül nagyon élt, akkor nem tudtam ebből nagyon kihozni. Ez tehát, annyira, hogy olyan kis mauglik születtek, annyira, és vannak igen, is még a kertemben.
És annyira durva ez, érted, hogy mi annyira szimplának gondoljuk a kutyát, érted, hogy jön és kedves és cuki. De baszki, hát attól kutya a kutya, hogy ember mellett nő fel, ember simogat. Hát a Gabinak, hogy hívták a Gabi kutyát?
Igen, tudom, hogy kire gondolszom.
Zili, a igen. Zili. Hát a Zili is ez Mowgli, volt. Igen. Hát két év kellett ahhoz, hogy a férjét elfogadja. És ebből az is következik, hogy egyébként meg senkit a Gabin kívül, és a Gabi is rengeteget dolgozott azon, ugye a Népszigeti iskola vezetője a Gabi. Nagyon durva.
Nálam három ilyen kutya van most.
Nagyon durva.
Az egyik kutya 7 hónapos koráig pincében. Pincében élt, onnan hozták ki, sötétben. Fél évig sötétben tudtam csak a kutyával kontaktálni. És a világosban nem. Tehát amikor világos volt, a kutya eltűnt. Sötétben közelített hozzám.
Nagyon durva.
Tehát, és hát ő nem is lett azért, tehát hogy nem alakultak ki jól.
Hát ezek ilyen lehetetlen.
Ez az idegrendszer.
Tehát ahol a mintázat nem születik meg kölyökkorba, az később visszaportolni, az nem azt jelenti, hogy akkor nehezebb,
hát hanem, valamit nem lehet.
Hanem az azt jelenti, hogy van, amiről már lemaradtunk. Most mondok egy példát, Anna hozott egy olyan kutyát magának, aki nem bírta a testi kontaktot, mikor meghozta tőle, távol ült le, meg amit tudom én. De ez a kutya akkor még 2 hónapos volt. És ott még úgy meg lehetett fordítani, hogy a kutya gyönyörűen be, tehát ma hibátlanul működik. Ölben alszik, és a többi, és a többi. De hogyha ez mondjuk egy 2 hónappal később történik, akkor már nem biztos, hogy eljutsz oda, hogy ölbe aludjon. Odáig lehet, hogy eljutsz, hogy meg tud simogatni. Nagyon sok gazda van egyébként, aki úgy tartja a kutyát, hogy ő szereti is, hogy a kutya nem tolakodik, tehát tart egy kis távolságot. Ja, csak ezzel az a baj, hogy nem azért tartja a távolságot a kutya, mert a gazda azt akarja, most ne jöjjön ide, hanem azért, mert nem programozott fel a testkontaktus. És az már egy nagyon rossz szett, és abból a nagyon rossz szettből utána visszahozni a kutyát egy jó szettbe, iszonyatos nehéz. Van, hogy ezt nem is lehet már jól megoldani.
Nem, ez nyilván attól is függ, hogy milyen típusú a kutyának az idegrendszere, tehát a fajtája vagy a fajta keverékei. Én vallom azt, hogy valamelyik kutyánál ezt nem lehet megcsinálni. Tehát olyan típusú kutya, vagy idegrendszer típusú kutya, akinél nem.
Nekem is van abszolút ilyen tapasztalatom. Együttélést lehet optimalizálni, de teljességet már nem. Tehát ilyen handicappel induló esetekben teljességet már nem mindig lehet. Nem mindig
és lehet egyébként tenni. Pont a Shibánál is ez egy ilyen tök érdekes sztori, mert hogy ugye tök sokszor van az, hogy ők ugye nem szívesen kontaktálnak idegennel pláne, idegen emberrel, és hogyha kölyökkorban ugye nincsen, még ez egy picit erőltetve, vagy akkor aztán tényleg az a kvázi egygazdás kutya lesz. És ez is egy ilyen urbán legenda, ezek az egygazdás.
Igen, nekem is a kedvencem az egygazdás kutya, ez is mennyi felmentést ad, nem az egygazdás kutya, amikor nem létezik. Tehát ez nincs. Tehát ez csak annyi, hogy szocializációs hiányosság. Ez áll mögötte összesen.
Igen.
Én remélem ez bekerült, én tőled vettem ezt a módszert, amit a Jormánál alkalmaztál, hogy én akikkel találkoztam, kaját adtam a kezébe, és tessék meg Rikit.
Igen.
Elengedhetetlen.
Igen. Igen, mondjuk azt is érdemes, és egy későbbi podcastban erről is beszélnünk kell, hogy ez a kaján keresztüli megoldás is, igen, egyszerű, lehívjuk, de ez akkor él csak, hogyha a szociális teret melegíted vele. Tehát a kaja ilyen értelemben sokszor akadály lehet. Nagyon sokszor látom azt például, hogy konkrétan az akadály, a kutya olyan szinten fixálódott a kajára, hogy kizárja a szociális kontaktot. Egyébként pont Shibáknál is nagyon sokszor látom.
Nekem van egy kis feketes piccem, akit egy gazda hagyott nálam. Még a Covid időszakban, és ő volt az, akit nem lehetett, az az érinthetetlen darab. Most már az van, hogy lehet simogatni, tehát hogy én nekem pláne, de idegen is meg tudja érinteni, meg lehet is simogatni, de ő az, akit annyira rácuppantottam a kajára, mert az elején egyszer nem volt más eszközöm, hogy én is azt vettem észre egy idő után, hogy kontaktált emberrel a kaja miatt, de annyira ráfixálódott a kajára, hogy teljesen kizárta az összes többi ingert maga körül. Tehát az, hogy őt megsimogatták, hagyta, hogy megsimogassa, de nem volt tudatos eltűrte a kutyának, igen, hogy őt simogatják.
Igen. Igen.
Tehát nem érzékelte kvázi a kutya, hogy simogatják, mert csak az volt, hogy egyszerűen beszűkült egy ilyenbe, hogy kaja.
Igen, pont ezt akartam mondani a Shibáról, hogy Shibáknál egy nagyon típus probléma szokott lenni nálam az, hogy mivel kajával jól motiválható, látszólag jól motiválható, tudom, itt a beszélt is a podcast alatt arról, hogy a pályán, vagy leszúrt helyzetben, de mondjuk egy kimozdult helyzetben, egy magas ingerkörnyezetben, az sem működik, de mindegy, de jó, oké, de fel lehet húzni. Csak az a baj ezzel, hogy a kutya annyira kajára fókuszál, hogy a szociális tér nem melegszik meg körülötte, és akkor hatod az egészet. Mert ha a szociális térben nem tudod berakni oda, azt nem tudod bemelegíteni oda a kutyát, akkor minden, amit lehoztál, egy érdek alapú és nem együttműködési alapú interakciós jelleget kap. Amit buksz. Tehát
igen,
az nincs ott mögött.
Innen ezt átadni a gazdának, ez a cudar nehéz dolog.
Ja. Hát főleg úgy, hogy ugye amikor mi megkapunk egy gazdát, akkor egy folyamaton indítjuk el. Én tudom, hogy milyen hosszú folyamatot kell bejárni, és a gazda nyilván már az elején szeretne eredményeket látni. És az eredmény az exponenciális módon jelentkezik, tehát hosszú, lapos folyamat után egyszer csak kiugrik. És, ez, és a kutya oktatás így működik. Hosszú lapos folyamat után ugrik ki. És a kiugrás az mindig a gazda értésén. Tehát nem azért ugrik ki, mert a kutya most már megnyílt, hanem persze az is benne van, mondjuk egy terápiás folyamatban persze benne van, de normál helyzetben, mondjuk ahogy én találkozom kutyákkal jellemzően, ott mindig a gazda megnyílásánál ugrik meg az exponenciális hív, tehát a meredek szakasz. Ahogy a gazda elkezd érteni a kutyát, így működik a rendszer. Ja. Mondjuk ez pont a szocializációs hiányosságokra egyébként nem vonatkozik.
Lefeküdt.
Le, igen.
Cuki. Nagyon. A motoros törülközőre.
Igen? Olajszagú lesz.
Nem baj.
Az jó.
Az jó?
Az jó.
Nem ebbe a kullancs.
Annak olyan, szerintem jó szaga van.
A gulágon ilyen olajba kenték magukat a tetvek ellen. Ez volt a taktika.